Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai ünnep igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Mózes 4. könyvének 11. fejezetében. A 11. verstől a 17-ig, majd tovább a 24-től a 29-ig a következőképpen. Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért szakadt rám ennek az egész népnek a gondja? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? És én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem: adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait. Majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga elfutott és jelente Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjú korától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki: miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, ünneplő testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, elhangzott Lukács tollából a pünkösdi jelenet az oltár előtti igében, elhangzott a jézusi ígéret az utolsó vacsora terméből, az evangélium szavaiból, és most visszafelé megyünk az időben, halljuk az ószövetségi pünkösdöt. Azt a történetet, amikor már nagyon korán megnyilvánul az Isten lelke ebben a világban. Azt a történetet, amely elmondja, hogy Isten lelke nem öncélúan van jelen, Isten lelke ki könyöröghető, ki imádkozható, és hogyha megjelenik, akkor ott gyógyít, akkor ott erőt ad és közösséget épít. Ahogy az igék sorában megyünk visszafelé, ahogy a pünkösdi esemény, az ígéret és az előkép együtt áll ezen a mai ünnepen előttünk, mind-mind azt mondja és azt hirdeti számunkra: szükségünk van az Úr lelkére, szükségünk van az Úr a lélek áradására, mert nélküle kevesek vagyunk, mert nélküle nem tudunk megbirkózni feladatainkkal, nélküle nem tudunk megmaradni a hitben. Mózes 4. könyvének története a pusztai vándorlásnak egy epizódját villantja föl számunkra, és egy válsághelyzetet mutat be. Egy olyan helyzetet, amikor a nép vezetője, elhívott szolgája Mózes már úgy érzi, hogy erő tartalékainak a végére ért. Megoldhatatlan problémákkal kell megküzdenie, és egyre csak jönnek a gondok, egyre csak jönnek a kérdések és a kérések, és ő már nem tud mit válaszolni, már nem tud mit tenni. Alapvető, egzisztenciális problémái vannak a népnek. Érzik a szükséget, érzik a terhet, az éhségnek a súlyát, a kilátástalan hosszú vándorútnak a perspektívátlanságáját. Mit lehet tenni? Mit lehet mondani? És amikor olvassuk a történetet, látjuk, hogy az elhívott szolga, a fölkészített, akinek ez a feladata, akinek ez az Istentől szabott küldetése, úgy tűnik, hogy föladja. Úgy tűnik, hogy végére ért minden testi és lelki energiájának. Egészen a végsőkig elmegy, akkor inkább ölj meg. Nem tudtam megfelelni, nem tudom tovább vinni, összeroppanok a súly alatt. És amikor az ember megoldási készsége csődöt mond, amikor az ember nem tud már tovább lépni, amikor legszívesebben leroskadna, amikor azt mondja, hogy nincs tovább és nincs esély, akkor azt mondja az Úr, hogy én tudom, hogy mit fogok tenni. És tudom, hogy a tervem végbe megy, és tudom, hogy fölállsz, és föláll a néped, és tovább mentek, és megmenekültök, és el fogtok jutni oda az ígéret földjére. Habár most éheztek, habár most veszélyeztetve érzitek életeteket, habár emberi számítás szerint még kilátástalan út áll előttetek, ne féljetek. Amikor az ember igyekezete, az ember probléma megoldó készsége csődöt mond, amikor minden válaszából kifogy, amikor nem lát holnapot, akkor odalép az Úr, és azt mondja, én segítek. Mert vannak körülötted olyanok, akiket majd alkalmassá teszek. Vannak körülötted olyanok, akiket majd elhívok, akiken megnyugszik majd az én lelkem, akivel megoszthatsz majd minden gondot, és akik segítenek neked. És amikor a kijelentés sátránál, az Úr jelenlétének szimbolikus és akkor valóságos helyénél együtt van a 70 kiválasztott, a nép előjárói, akkor Isten lelke megnyugszik rajtuk. És prófétálnak, kijelentést mondanak, tudják bátorítani az övéiket, ismerik az Isten akaratát, látják, hogy mi a jövő, mi a holnap, prófétálni kezdenek. És nagyon különös, hogy az Úristen segítségeit nem abban nyilvánul meg, hogy konkrét fizikai segítséget ad. Nem valamiféle pszichés vagy fizikai tréninget mutat, hogy ezt végezzétek el, és akkor majd fölerősödtök, akkor majd visszanyeritek a kondíciótokat, és mehettek tovább. Egészen másról van szó. Az Isten önmagát adja. És ez egy hihetetlenül fontos és nagyszerű dolog. Nem tőlünk követel valamiféle megújulást, nem a mi belső energiáinkat mozgósítja, mert ő is látja, hogy már nincsenek, hogy valóban végesek azok. Nem azt mondja, hogy próbáljatok meg még egy lépést tenni, próbáljatok még kisajtolni magatokból valamit, ha bár az utolsó lépéshez már megvolt az erőtök, tegyetek még egy lépést. Önmagát adja. És ez hihetetlenül fontos. És ez nagyon lényeges ebben a történetben. Az Isten önmagát adja, lelkéből ad. Önmagát osztja meg, és azzal rázza föl, azzal emeli az övéit. És ez nem valami különleges kiváltság, mert ebben a történetben van egy furcsa momentum, amikor hallunk két figuráról, még a nevüket is megjegyzi az írás, akik nem ebben a szakrális környezetben, nem ebben a szent térben találkoznak a lélekkel, nem ott szállja meg őket az Isten, hanem a hétköznapokban. Ahogyan itt mondja a történet, a táborban. Nem a sátornál, hanem a táborban. Nem a kijelentés helyén, hanem a hétköznapok bűzében és mocskában, nehézségében, hitetlenségében és terhe közepette. Eldád és Médád ott szólal meg. Ugyanazon Isten lelke által. Az Istennek nem derogál bemenni a táborba ennek a két embernek a proféciáján keresztül. Az Isten nem különül el, nem vonul el valami szakrális helyre, hogy ott majd néhány kiválasztottal el van. És akkor majd ők talán megdicsőülve, megkönnyebbülve tudják tovább mondani a dolgokat. Az Istennek nem derogál belépni a táborba, lelkét odaadni, és ott is megjeleníteni. Nem fél attól, hogy megrontják a lelkét. Nem fél attól, hogy ott majd méltatlan kezek és méltatlan körülmények közé kerül. Hanem az egész nép ezeknek az embereknek, az isteni megajándékozottsága nyomán új erőre kap, megrázza magát, föláll és tovább megy. És tudjuk a történetet, ismerjük a történet végét, valóban elérik az ígéret földjét, és bevonulhatnak oda az Isten ígérete szerint. Isten nem a kimerült erőtartalékaitól megfosztott embert akarja valamiféle új belső tréninggel, pszichés és fizikai állapotában fölemelni, hanem önmagát adja. Tudja, hogy valami kell, hogy a hiányt kipótolja. Tudja, hogy valamit neki kell adni, hogy az ember újból erőre kapjon. És ő adja. Adja a kiválasztott Mózesnek, adja a 70 vénnek, adja annak a két embernek a táborban, hogy mindenhol és minden körülmények között ott legyen az ő lelke. Az ószövetségi pünkösd. A régi szövetség pünkösdje, amikor már megmutatkozik a lélek, és megmutatkozik, hogy az Isten ereje, az Isten segítsége, az Isten szabadítása, az úgy működik, az úgy történik, az úgy valóság, hogy önmagát adja. És hogyha ettől az ószövetségi pünköstől elindulunk előre, és megmaradunk ennél a kifejezésnél, és megragad bennünk ez a nagyon egyszerű szó összetétel, önmagát adja, akkor ez a régi ószövetségi pünkösdi történet, az Isten lelkének kiáradása, önátadása, alászállása testet ölt Jézusban. Mert Jézus földre jövetelében sem történik más, mint hogy az Isten önmagát adja, mint hogy önmagát osztja meg a világgal, mint hogy önmaga vállalja föl mindazt a bűnt, mindazt a terhet és átkot, amit nekünk kellene hordozni. Mert hogyha Mózes nem tudott enni adni, ha Mózes nem tudta pontosan az utat, nem tudott egy határozott jövőképet adni, hogy mennyi hónap vagy év múlva érnek el majd Kánaán földjére, még ennél is sokkal képtelenebb feladat az embernek. Önmagát kiemelni a bűnből, az Istentől való elszakadottságból, mindabból, amiben van. Ha Isten nem osztotta volna meg önmagát velünk, Jézus Krisztusban, az ő áldozatában, az ő szeretetében, akkor ugyanúgy leroskadhatnánk, mint Mózes. Még akkor is, hogyha nem kell egy nép terhét viselnünk. Még akkor is, hogyha csak önmagunkat kell elviselnünk. Mert sokszor az mindennél nehezebb, hogyha a jövőtlenségünket, az erőtlenségünket, a kilátástalanságunkat kell hordoznunk. Ugyanúgy járhatnánk, mint Mózes. De Isten nem a félholtat rázogatja, nem azt akarja fölemelni, akinek már jártányi ereje sincs, és azt mondani, hogy menj tovább, mint egy hajcsár, vagy mint egy edző, aki elveszt minden pedagógiai érzéket, minden szakmai ismeretet, és végsőkig, az utolsó utáni pillanatig kihajtja a teljesítményt abból, akiből ki kell. Hanem odalép az ember mellé, adja önmagát, elmondja az ő együttérzését, és úgy emeli föl. És nem hagyja magára, hanem támogatja és viszi tovább, és kíséri, hogy egész életében ott lehessen vele. És amikor ezt az egész csodát az ember igazában nem tudja fölfogni, amikor nem érti, amikor nem értjük, hogy miért is ér ez bennünket, amikor nem értjük, hogy hogy lehet az Istennek ekkora szeretete, amikor végére ér az emberi dimenzió, az emberi gondolat, amikor logikánk szerint azt kéne mondani, mi szüksége van az Istennek rám csőttömegre. Nem szüksége van rám, hanem szeret. Micsoda különbség. És ezt megérteni, ezt fölfogni, ebbe belekapaszkodni, ezt hinni, ez nem emberi teljesítmény, hanem ez a pünkösd lelke, ez az Isten lelke, amely kiáradt akkor az első pünkösdön a tanítványokra, akik világosan és érthetően el tudták mondani mindenki számára, amit azóta is világosan és érthetően el tudunk mondani és hirdetjük a világban. Az Istennek nem szüksége van ránk, nem számít ránk, hanem szeret bennünket. És ezért akar fölemelni, ezért akar életet és lelket adni belénk, és ezért teszi világossá a lélek által, az evangélium hirdetése által az ő szeretetét. És a lélektől megajándékozva lenni, éppen ezért nem kiváltság, nem hierarchikus rend. Az a 70 prófétáló vén sem volt igazában olyan elöljáró, akinek valami nagy hatalma volt a nép fölött. És a táborban prófétáló két figura aztán végképp nem, akik egyszer csak a hétköznapok pillanataiban megszólaltatták az Isten igéjét. Semmik nem voltak, és mégis ezzel a megajándékozottsággal tudtak vigasztalni, erősíteni, tovább lendíteni. Isten lelke és az ő lelkével való igehirdetés, tanúságtétel, a gyülekezet, az egyház építése nem érdem, nem kiváltság, nem hierarchiában elfoglalt mind magasabb lépcsőfok, hanem egy csodálatos kegyelem. És a lélek ajándéka sohasem öncélú. Sohasem azért van, hogy az ember érezze, hogy mennyi a töblete, mennyi a plusza. Hanem mindig a másikért van. Mindig a gyülekezetért, mindig a közösségért, az Isten népéért van. És az Isten lelke, amely nem érdem, és amely nem egy személyes mutatvány, hanem a népért, a közösségért, az emberekért van, és árad ma is közöttünk, megtermi azt a gyümölcsét, ami valóban örömre, békességre, fölemelkedésre ad okot. Mert az, amit Jeruzsálemben átéltek, vagy az, amit a 70 prófétáló vén és az egész nép a sínai pusztájában, ez nem egy egyszeri történelmi esemény. Nem egy pillanat, amit fölvillant számunkra az Ószövetség vagy az Új Szövetség, a Szent Írók, az Írás, hanem ez mindennapi valóság. Ez újból és újból ismétlődő dolog. Mert a lélek az nem egy egyszeri pillanat, nem egy egyszeri fölvillanás, nem csak a lángnyelvek, amelyek eloszlottak a tanítványok feje fölött Jeruzsálemben akkor 2000 éve. A lélek egy folyamat, egy valóság, egy állandó bennünket körülvevő valóság, amiben benne élünk, pünkösd óta. És ezt kéne észrevennünk. És nem azt kéne méricskélnünk, hogy kiben hogyan működik, és nem azt kéne méricskélnünk, hogy kinek van joga megszólalni, és nincs joga megszólalnia. Nem kell Józsuéként futkozni a mohi kor Mózeseihez, hogy tiltsd meg, hanem örülni kell, hogyha valahol megnyilvánul a lélek munkája. Ha emberek jutnak hitre, ha emberek akarnak Isten családjába tartozni, ha emberek akarnak a gyülekezet közösségébe bevonódni, ha emberek kapják vissza életük értelmét a Krisztusba vetett hitben, ha embereknek nyílik meg a jövő, és akarnak értéket teremteni ebben a világban, akkor nem azt kell nézni, hogy ő Eldád és Médád, és tisd vel őket, hanem annak kell örülni, hogy a lélek bárhol és bármikor képes munkálkodni. És ez a pünkösdi lélek az, ami megtisztíthatja, és ami megmentheti a világot, a kisebb és nagyobb közösségeinket. Mert ahol ez a lélek munkálkodik, ott nem roskad össze az ember a terhek alatt. Ott fölemelkedik, mint Mózes, a legmélyéről, a legnagyobb és a legelkeseredettebb állapotból, a padlóról. Ahol az Isten lelke van, ott megszűnik az a mindent lesújtó, mindent lenyomó tehertétel, amely olyan beteggé teszi az embert és ezt az egész társadalmat, akár ezt az egész magyar társadalmat. Ott gyógyulás van, ott ébredés van, ott erő árad szét, ott érték növekszik, ott gyümölcs terem a hitből. Hogyha csak a saját erőlködésünken, csak a saját gondolatainkon, stratégiai előre tekintésünkön gondoljuk, hogy múlik a jövőnk, akkor szánalmasak vagyunk. Sokkal több kell. Mert nagyon sokszor már azt látjuk, hogy nincs több erőforrás, amit mozgósítani tudunk. Meghidegült szeretett kapcsolatokat valahogy föl kéne melegíteni, de valahogy nem emelkedik a kéz, hogy békejobbot nyújtson, valahogy nem nyílik a száj, hogy bocsánatot kérjen. Nem tud nézni a szem, hogy hol van baj és gond, ahova oda lehetne lépni. Valami több kell. Pünköst kell. Nem csak egyszerűen ez a mai nap, nem csak egyszerűen az ünnep, hanem az, amit átélt a választott nép a sínai pusztájában, amit átéltek a tanítványok a jeruzsálemi felső házban, és aztán a városban, amit átélt a világ Európa a reformációban, a nagy ébredésekben, és ami hiszem, hogy ma is átélhető. Mert ha leszáll a lélek, és megnyílnak a lelkek, a szívek, a szájak, hogyha elindul a tanúság tétel, elindul a gyümölcs termése a hitnek, akkor ott valódi növekedés, valódi élet támad. És ezek nem történelmi korokhoz kötöttek. Lehet irigykedni az apostolokra, lehet irigykedni Lutherre, lehet irigykedni a második világháború utáni ébredés nagy alakjaira, hogy micsoda növekedéseket láttak. De ne irigykedjünk, hanem inkább imádkozzunk, és vegyük észre, hogyha a lélek munkája gyümölcsöt terem, ha valami kihajt, hogyha egy hajtás nő a száraz ágon, hogyha egy csíra kibújik a kiszikkadt, cserepessé töredezett talajból, akkor nem azt kell mondani, hogy milyen kis nyamvadt, hanem annak kell örülni, hogy az élet megjelent. Ez a titka a növekedésnek. Istenre figyelni, az ő lelkével hálásnak lenni és örülni az általa adott élet jeleinek, megbecsülni és védeni mindazt, amit ő közénk plántál és helyez, és így növekedni, így épülni az ő dicsőségére. Kedves testvérek, pünkösd ünnepe lelkesítő, tüzet adó, jövőbe mutató ünnep. Akkor, amikor megtörtént, a jövő ott épült, ott szunnyadt benne, ott lobbant föl, és dobta lángba az egész világot. Mert ma két évezred után milliárdos nagyságrendben vannak a világban, akik Krisztus követői. Lehet, hogy mi nem érezzük ezt a növekedést. Lehet, hogy nem érezzük ezt a hihetetlen gyümölcstermést. Mert mi sokszor csak azt látjuk, ami bennünk van, ami mellettünk van, ami a templom falain belül van, ami a közvetlen környezetünkben van, de nem vagyunk egyedül. És hogyha csak sajnálkozunk, és keressük a jeleket, közben a jelek ott vannak mellettünk, csak nem tudunk örülni neki, akkor bizony lehet, hogy tényleg elsorvadnak. És lehet, hogy önsorsrontó pessimizmusunk leépíti mindazt, amit a lélek talán fölnövelne. Legyen pünkösd! Legyen pünkösd, és örüljünk mindannak, amit ő teremt bennünk és körülöttünk. Őrizzük meg mindazt az ő erejével, ami már fölnövekedett, és várjuk az új lelket, az új ünnepet, az Isten ön megosztását, hogy legyen erőnk, hogy föl tudjunk emelkedni, hogy tovább tudjunk lépni, hogy növekedjünk, és hogy mind többek legyünk az Isten dicsőségére, a világ üdvösségére. Jöjj, Teremtő Szentlélek, áldj meg minket, élesz bennünket, erősíts minket, teremj gyümölcsöt, hogy növekedhessünk az Úr dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, add lelkedet gyülekezetünknek, családjainknak, közösségeinknek. Add, hogy fölismerjük a te áldásodat, a te életet adó szeretetedet, s add, hogy tudjunk örülni mindannak, amit lelked munkál közöttünk. Ne némuljon el az ige hirdetés, ne szűnjék meg a jó cselekvése, ne tűnjön el a tanúságtétel, hanem lássa meg a világ, mi rajtunk, pünköst tüzét, lelkesedését, jövőképét, Isten eljövendő országát, Jézus evangéliuma által. Amen.